Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az Érdefem 101.3, benne pedig a Bundás Kenyér. Igen, új szignálparkunk van, még egy kicsit szokják a kedves hallgatók ezeket a dolgokat. Amikor ilyeneket hallanak, akkor mindig áldassék Zsufa Petinek az agymenése.
Akkor már tudom, honnan fúj a
szél. Igen, azért is mondtam, tehát, hogy Zsufa Peti neve ismerős lehet. Ugye Birta Mikinek, aki jazzgitár előadó művész tanár és a vendégünk ma reggel, és ugye ő az Érdefem 101.3 Jazzpresso című műsorának a műsorvezetője
Zsufa is. Peti meg jazzdobos.
Hát ő minden
is. Multimilliomos jazzdobos?
Ez egy teljes dobol.
Tényleg?
Nem tudtad?
Nem.
Én nem hallottam.
Én senki nem hallotta még dobolni.
A Jazzpressónak a beharangozóját azt nem hallottam, hogy ő csinált, és egyszer meghallgattam. Peti, meg kérlek, meg.
Igen, igen, nagyon... ezeket a szignálokat tőle kapjuk sok szeretettel. Egészen
nagy
egyedi. Tehát
ő nagyon. Ez
pont,
egy jó szó.
Pont arról beszéltünk itt adáson kívül, hogy a rádiót is próbáljuk valamelyest ugye egyedivé tenni, és keressük a zené irányzatokat, keressük azokat a szignálokat, amivel ugye egyedivé tudunk válni itt a térségben, mert hát nincsen könnyű dolgunk.
Igen.
De akkor így
Peti az alkalmas erre feladatra.
Nekem tudod, mi jutott még eszembe? Hogy a jazzzenészeknek, amikor én nem vagyok jazzfogyasztó, sajnos ezt be kell valljam.
Tudnék viszont olyat mutatni, amit tetszene.
Biztos vagyok benne, viszont amikor például az Érdi Jazz Fesztiválra ellátogatok, mert ki szoktam menni, akkor nekem az kifejezetten tetszik, ennek amit ott hallok. De hogy nektek vannak-e zenei albumaitok, vannak-e saját szerzeményeitek, vannak-e saját zenéitek, neked például van-e?
Nem minden zenésznek van olyan ambíciója, hogy ő saját zenét ír, de igen, tehát van, aki igen. Történetesen nekem mindig volt igényem arra, hogy a saját zenéimmel foglalkozzak. Közvetlenül a Covid előtt jelent meg a negyedik lemezem, 98-tól, ilyen, nem tudom, 98-ba, 2004-be, 2009-be, és most egy 10 év után megint csináltam egy lemezt, és igen, a saját szerzeményeimet írogatom. Ezek instrumentális zenék, tehát szövegeket, ilyesmit nem. Bár az elmúlt 10 évben szinte csak énekes zenéket hallgatok, sőt nem is annyira jazz-t. Néha egyébként a Jazzpresso-ba is szoktam betenni ilyen határzenéket, és az amiatt bátorodom föl rá, hogy a jazz nagyon befogadó. Tehát ha egy nemzetközi jazzfesztiválnak a programját megnézzük, akkor a Jamie Cullumtól kezdve egy csomó olyan zenész is megjelenik, az Eric Clapton is megjelentetett olyan lemezt, ahol az Autumn Leaves énekli, tehát egy régi jazz standardet, vagy a Rocking Chair, tehát hogy egy csomó kifejezetten jazz számot, és ezek ilyen nagy kavarodásban vannak. Most például egy régi álmomat, remélem, hogy ez létre fog jönni, beadtunk egy pályázatot, ahol ugye ennek a nagy zenekarnak, a Budapest Jazz Orchestrának vagyok a tagja 10 éve, és most beadtunk egy pályázatot egy szerzői lemezre, hogyha nyerünk, akkor írok egy lemezt, egy Big Band lemezt, ami egy, hát egy nagy
álom.
Bakancslistás dolog, igen.
De jó.
És mi a határzenékről beszéltél, hogy ez a határmesdjáz, hogy onnan közelíteni meg a dolgot, hogyha én csinálnék egy jazz rádió, nem jazzi, jazz rádiót, ahol jazz van, én azért nyilván szeretnék beszipkázni olyan embereket is a hallgatóim körébe, akik nem elvetemül jazz világos hallgatnak, és mondjuk így elmerészkednék ilyen Morcsibáig, meg Messzívettekig is, mert nekem, mint aki nem a jazzből jön, nekem az már ugye az a jazzes. Rádiókafében voltak ilyen zenék, nem tudom, hogy hallgattad-e. Rádiókafében voltak ilyen zenék, szóval hogy hol húzódik ez a határmesdje, mert ugye a klasszikus zenészeknek is a nagy baja az, hogy ugye Debussyt nem feltétlenül fogja megkajálni a fiatal, de hogyha mondjuk egy Indiana Jones főcímdalt meghalak, vagy szerzeményt, kreditet meghal, akkor azt egyből vágja, hogy miről van szó.
Egy évet New Yorkba töltöttem 1999-2000-ben, és ott volt 3 vagy 4 rádióadás, akik 0-24-ben csak jazzt adtak. Viszont a jazz ugye most már 100 éves műfaj, tehát azon belül olyan sokféle zene van, hogy az elképesztő, és tematizálva van. Tehát van Amerikában egy olyan zene, ami a legnagyobb réteget megfogja, és jazznek lehet hívni, ez a lift music, amiket bevásárló központokban a háttérben
amit szeretsz hallgatni.
Ha akarsz, odafigyelsz rá, de ha nem, akkor is kellemes. Ez a legnépszerűbb.
Ez a Kostesz válogatás volt hasonló. Nem tudom, az volt a címe Kostesz, ilyen több 10 lemezből állt, és hasonló lift zenéket.
Ennek a másik neve az, hogy smooth jazz.
Igen.
És akkor még a fülemben is van a Signal, ez a Smooth Jazz CD 1.9, és mindig ezt mondták New Yorkban, ez volt a mindegy egy ilyen kis
Na igen, és?
És a lényeg az, hogy ha ilyen rádiód lenne, akkor azt tematizálni kellene, aminek nyilván a nagyobbik része arról szólna, ami a nagy közönséget fogja meg, és akkor volt egy rádióadás, ahol készítettek reggel 4-től 8-ig, minden reggel bebop zenét adtak, Charlie Parkert, ami a 40-es évek második felében volt, és egy nagy zenei forradalom volt ez New Yorkban, de azért az már akkor is rétegzene volt, tehát az ott a szakma...
Eleve úgy indult, hogy rétegzene, az mi?
Igen, az volt az első olyan jazz zenei műfaj, ami kifejezetten elfordult a közönségtől, és a szakmának. Egész odáig, na az a jazz, az, most nem akarok itt nagyon belemenni, de a jazz az úgy indult, hogy az volt a legnépszerűbb műfaj. Az emberek arra szórakoztak, és arra táncoltak.
Azt utálták az idősebbek, igen.
Az New Orleansban szórakoztató zene volt, de még utána a Chicagói korszakban is, sőt, hát a swing korszak, hát még az a 30-as években volt, akkor még nem volt hangosítás.
Meg vissza-vissza tér azért.
Hát a big bandeknek azért volt létjogosultsága, mert az emberek szórakozni és táncolni akartak, viszont nem volt hangosítás. Tehát, hogyha nincs big band, akkor nem tud több száz ember táncolni.
Igen, igen.
A 30-as években az Egyesült Államokban több mint 2000 big band működött.
Az szép.
Tehát ott az nagyon ment. És akkor, na utána jött a 40-es évek, közvetlenül a második világháború után, amikor New Yorkban ezek megbolondultak, már most idézőjelben, és akkor kezdődött ez a bizonyos bebop korszak,
hát ami... Meg volt egy felszabadulság is azért az emberekben a háború után.
Hát, hogy nem.
Amerikában
hát az egész hippie korszak, ugye, akik túlélték a második világháborút, azoknak a gyerekeik, az első generációs, azok voltak a hippie korszaknak a
igen,
gyerekeik.
Igen.
Persze.
Most egy énekesnővel fogsz fellépni szerdán. Ilyenkor ezt őt ismered, ugye? Jó, nyilván, de hogy Gesztesi Alexandráról van szó, de hogy ilyenkor ti próbáltok együtt? Vagy próbálom. Ez improvizáció? Vagy ilyenkor próbálom. Ezt hogy kell elképzelni? Egyáltalán, hogy jött az ötlet, hogy ti együtt léptek fel?
A Szandra tanítványom voltak az egyetemen, ahol tanítok. És ott nagyon komoly felhozatal van énekesekből, tehát nagyon komoly énekesek vannak, és a Szandra egy kimagasló tehetség. Elképesztő. És mindig az volt, engem is úgy vittek el annak idején, hogy idősebb zenészek hívtak meg a zenekarukba. És én ezzel az éneklésem már... Nekem volt egy szóló műsorom, amit én egyedül egy szál gitáron raktam össze, és mindig az volt bennem, hogy ez sokkal jobb lenne, hogyha ennek a műsornak legalább egy része énekes lenne. Én is nagyon szeretem az énekes zenét, meg azt vettem észre a közönséggel, sokkal könnyebb az egész kapcsolatteremtés. Na, és én korábban, mit tudom én, az Öntőház udvaron pár évvel ezelőtt nyáron a Malek Andrával volt egy ilyen gitár-ének duó koncertem, tehát én korábban is keresgettem már így, hogy kivel lehetne, és akkor rájöttem, hogy miért ne lehetne ezt egy fiatal tehetséggel megcsinálni. És a Szandra elképesztő tehetség, tehát nagyon remélem, hogy sokan kíváncsiak lesznek, és eljönnek, és meghallgatják élőbe, de ember, tehát olyan éneklés van, tehát annyira jön belőle ez a belső én, amiről beszéltünk, hogy az nagyon, tehát az államvizsga, ahol mindenki nagyon fél meg izgul, az összes tanár így ült, és nem hittük el, hogy mi szól. Tehát olyan, annyi, ő klasszikust is, jazz és minden. Na, úgyhogy a Szandrát én elhívtam, és az én tanítványaim az egyetemen nagyon sok új zenéről informálnak engem, akiket én rajtuk keresztül ismerek, hogy tanáról ismeri a Moonchild zenekar? Nem. Na, akkor tanárul küldök egy linket, jó? Jó.
És akkor így,
és akkor rengeteg új zenét megismerek, és a Szandra mutatott nekem olyan zenéket, ami nekem borzalmasan tetszett. Ezek már énekes zenék voltak. Úgyhogy amikor elhívtam, akkor úgy raktuk össze a műsort, hogy olyan zenéket, amiket elsősorban ő hozott.
Annyira szeretem, hogy közben mutogatsz a kezeddel. Tehát, hát így, tehát hogy közben,
igen.
Közben így le is játszod.
Vagyok,
igen.
Benne vagyok a történetben. És akkor közösen raktuk így össze olyan zenéket, ami mind a ketten szeretünk. Aha. Viszont ebben a formában ezek nem szóltak meg, mert ezek zenekari számok. Tehát akkor én elkezdtem agyalni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni egyszer gitárral. Akkor voltunk, amikor volt a Covid, akkor kitalálták, hogy ilyen az A38 hajón mentek ilyen, és a tévé leadta ilyen koncertek.
Raktárkoncert.
Na, azt hiszem, és akkor ott is fölléptünk, ott is duóval elmentünk játszani. És mindig, hogy visszanéztem, azt mondtam, hogy na az, amit én elgondoltam erről, az működik. Tehát, hogy nem nagyon szeretem én visszanézni, vagy visszahallgatni magam, de arra, amiatt meg szoktam tenni, hogy azt megnézem, hogy ebből mi az, ami utólag is értékelhető, vagy szerethető. És igen, megy. Úgyhogy ez lesz szerdám.
És Van olyan elvetemültség a fejedben, amit még úgy valóra váltanál, ami tényleg külső fülnek is elvetemültség. Gondolok itt arra, hogy például Vinnie Colaiuta, nem tudom, ismered.
Hát igen.
Vinnie Colaiuta kérlek szépen talán nem is egy Slayer lemezen dobolt. Ő is, tehát hogy azért ez teljesen más műfaj, a jazz dobosról van szó, és hát egy dzsunka metal zenekarnak a full lemezét dobolta fel. És mondjuk ez a Malek András vonal is, az így finomkodás, gondolom én. De hogy mondjuk egy ilyen szenával, itt összebútoroznál egy koncert erejéig?
Erre van egy történetem, mert én magamról azt gondolom, hogy mindenevő vagyok. Uh-huh. De.
Más is ezt gondolja.
Na várják. Az történt, hogy hát New York, amikor kint voltunk New Yorkba, akkor én borzasztóan kerestem munkát, mert nem zenei munkát végeztem, hanem interziákat készítettem, de zenélni mentem ki. Nagyon kerestem zenei munkát. Akkor egyszer csak megláttam a hirdetések között, hogy egy Biohazard nevezetű zenekar
tessék.
Gitárost keres.
Nincs több kérdése. Nem valahogy elment egy auditoriumra.
Várjál, és akkor én a zenekart nem ismertem, csak a neve volt ismerős.
Biohazard, de jó.
És akkor csak a neve volt ismerős, és mondom, hogy hát honnan, erre el kell menni. Tehát erre a meghallgatásra el kell menni, muszáj. Igen ám, de oda volt írva a hirdetésben, hogy csak súlyos fazonok
érkeznek. Csak mondom, súlyos?
Igen, és mondom, azért rákeresek, mondom, megnézem, és kiderült, hogy ez valami emberten anyagyilkos zenekar. És így próbáltam magam belehelyezni a Babos Gyulával folytatott eszmecserék után belehelyezni magam egy ilyen New York-i Biohazard zenekarba, hogy bírtam, aki ott áll, és borzalmasan tolja az és a két pici gyerekem meg otthon vár, és mondtam, hogy hát mondom, nem biztos, hogy akkor ezt, és azt oda nem mentem el.
Nem mentél Biohazard meghallgatása, pedig annyira jó sztori alkult volt.
Tehát úgy tűnik, hogy nekem is megvannak a határaim, de ezt én magam nem tudom eldönteni, ez mindig az adott szituációban derül ki, hogy én most ezt elvállalom, vagy sem. Ebben a szituációban...
De ha nem lett volna oda írva, hogy súlyos fazonokat várnak, akkor elnéz?
Én nagyon akartam, tehát végül is bekerültem a zenekarokba, ennél sokkal finomabb zenekarokba, ilyen hip-hop, meg nem tudom, ilyen zenekarokba játszottam, de meg játszottam New Yorkba, klubokba, de nem...
Hát tuti biztos, hogyha ezt így kirakjuk, akkor az lesz, hogy így nem lett bírt, amikkel Biohazard gitárosa.
Úgyhogy még csak nem is tudtak róla.
Úgyhogy el sem ment, igen. Hát a Biohazardot hiába kérdezni, hogy még bírta ki, nem is volt.
Volt régen egy rádiókabaré, az Agárdi Gábornak egy ilyen szám, hogy nem találkoztam Bartók Bélával. Ezért régen. Tessék, ez ugyanaz.
Milyen hosszú lesz a koncert szerdán, illetve mire számíthat a közönség? Kiknek javaslott, hogy látogassanak el? Nekem kedvet csináltál, mert én nagyon szeretem ezeket a vokális éneklős zenéket, és kifejezetten azt a típusú jazzt is szívesen hallgatom, amiben van ének. De ha valaki mondjuk még nem volt jazzklubban, akkor ki az, akinek érdemes lenne elmenni?
Jazzzenészként merem állítani, hogy ez a szerethető kategória. Aha. Tehát itt nem elüldözni akarjuk az embereket, meg hogy kiessen a villa a kezükből, hanem ellenkezőleg, hogy ezt szeressék. És ennek a, szerintem az a nagyon egyszerű titka, hogy itt két olyan ember van, aki egy gitár és egy ének. Tehát ez maga az ember. Itt nincs gép, nincsenek szoftverek, meg nem tudom mi, hanem egy zenei szituációban a leg, hogy is mondjam nektek, a legintimebb, vagy a leg...
Intim, az jó szó.
Szóval az a szituáció, amikor a legközvetlenebbül lehet elérni az embereket, hogy ott van egy akusztikus gitár és egy ének. Szóval ennél elemibb zenei érzést nehezen lehet reprodukálni, és emiatt nekem komoly reménységem van abban, hogy aki szereti, ez nem lesz egy hangos történet, ugye egy akusztikus, de egy ének. Tehát aki az ilyen fajta zenékhez vonzódik, az biztos, hogy ezt szeretni fogja. És emészthető zenéket fogunk játszani, tehát semmi borulás.
De úgy tudsz olyan
hát most tételt
mondani,
azt, hogy,
hogy amire
most
én is
azt, hogy a Moonchild...
Girl for me, Panama, vagy most,
hát lesznek jazz standardek, például a Nearness of You, az egy nagyon szép ballada. Azt egyedül is szoktam játszani, de amikor a Sandra jön, akkor ezt ő szokta énekelni, ez nagyon szép szám, de például, hát érdekes, mert a fiatalok, akik mondjuk a Moonchild zenekart ismerik, a Moonchildtól játszunk, vagy a Tommistől is játszunk egy szerzeményt.
Fülkész a tekintetemet, hogy vajon felkapom a valamelyikre a fejemet.
De mondom, ezek olyan előadók, akiket én magam is az elmúlt években ismertem meg. Ezek ilyen...
Nekem még az ragadta meg a figyelmemet, hogy olyan sokszor elhangzik a jazz kapcsán, és most kérlek segíts ebben, hogy olyan sokszor hallom, hogy halk, vagy hogy nem lesz hangos. Hogy ez miért fontos a jazznél? Például, amikor volt a jazz fesztivál, akkor is, amikor úgy több előadó művésszel beszélgettünk, vagy a szervezőkkel, akkor sokszor mondták azt, hogy ez ilyen kis lágy, ilyen kis finom, tehát most szívesen mondanám, hogy mihez illik, de reggeli műsorban vagyunk, de hogy olyan...
Tegnap a Budapest Jazz Klubban játszottunk, a László Attila zenekarral, az például hangos volt. Tehát az egy erős zene volt. Vagy most felvettünk egy lemezt, ami egy ilyen kortárs, Hofecker Dánielnek egy kortárs lemezét vettük főként napunk, az egy kifejezetten nehéz téma volt. Tehát van a munkánkban ez is, meg az is, de amikor egy olyan közönség előtt beszélgettünk, és most gondolok itt erre az élőadásra, akik nem feltétlenül jazzkedvelők, vagy nem tudnak róla, azokkal inkább barátkozni szeretnék, tehát olyan oldalról szeretném ezt a dolgot megközelíteni, amivel inkább kedvet csinálok nekik. Most mondjam azt, kedves hallgatóink, olyan borzalomra készüljenek,
megőrültek.
Messze kerüljék el érdet, és kapcsolják a telefonjaikat. Tehát, hogy ezt nem. Hanem pont, de ez a zene, ez tényleg olyan, amit mi csinálunk, ami barátkozós. Én is szoktam hangos zenét játszani.
Csak halkan.
Akár hangosan
is. De a jazznek kifejezetten, nem is tudom, hogy ez a jó szó rá, hogy műfaj az, hogy egy kicsit
nem,
halk. Vagy, szóval
nem.
Kell, hogy mellette
nem,
mondjuk tudjál beszélgetni. Vagy...
Szerintem népszerű. Tehát most, aki jazzzel foglalkozik, ha megnézzük a zenekarokat, a Mirtil zenekarát, vagy nem, akkor a legtöbb népszerű jazz produkció ma inkább ebbe a kategóriába tartozik, tehát az inkább halkabb. Nem tudom, hogy ez most miért alakult így. A másik, bocsánat, csak gyors mondat, hogy én azt vettem észre, hogy most felnőtt egy olyan generáció, akik már rendszerváltás után születtek, már szavazó képes emberek, tehát felnőttek, legalábbis papíron.
Már sitte lehet őket vágni, fogalmazunk.
És azt mondom, hogy teljesen nyitottak, tehát ők semmit nem tudnak arról, hogy itt a múlt rendszerben hogy ment a jazz, meg ilyen jazz, meg olyan jazz, és ezek az emberek kíváncsiak, eljönnek és meghallgatják, tehát van egy őszinte érdeklődés a fiatal generációban, mert a rendszerváltás után egy óriási ilyen mélyrepülés volt, hogy megnyílt egy rengeteg jazzklub, és ugyanazzal mozdulattal tönkre is ment az összes. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen jazz ellenes hangulat, vagy nem tudom, a rendszerváltás után egy ilyen vákum.
Ment, inkább a rock ment.
Akkor igen, egy ilyen vákum keletkezett. Na ez az, ami most egy nagyon pozitív irányba indult el, és ez kifejezetten annak tudom be, hogy ez a generáció felnőtt, akik viszont erről semmit nem tudnak.
És hogy keretbe foglaljuk, hogy keretes szerkezetet adjunk ennek a beszélgetésnek, ugye azzal indultunk, hogy mennyire vagy híres, ugye rátkerestem a Google-ben, és ugye kiderült, hogy mennyire vagy híres, 130 ezer találat erejéig vagy híres, és ugye szó volt a Biohazardról is, hogy végül is velük nem sikerült az együttműködés, ők erről nem tudnak, hogy...
Igen, azt fogunk játszani.
Nem.
Annak a jazz változatát.
Azt akarom megkérdezni, hogy ugye a Birta mik irányából közelítettünk a világhoz, de például olyan van, hogy valami nagyon híres jazzzenész tudja, hogy ki az a Birta Miki? Az se baj, ha nem, csak hogy László Attila is beszélgettünk erről, és azt mondta László Attila, hogy igen, hát van a, és most nem tudok nevet mondani, aki nagyon nagy koponya így a jazzben, és mondjuk összefuttok New Yorkban, akkor szevasz, mi a helyzet, Miki?
Nem tudom, hogy mennyire jó, hogyha az ember saját magát polírozza.
Egy nagyon jó, egy műsorból.
De az életemben volt egy olyan időszak, amikor bekerültem egy ilyen nemzetközi vérkeringésbe, ez miután hazajöttünk New Yorkból, akkor volt a 2000-es évek elején, a Vasvári Pali, Isten nyugosztalja szegényt, ő rajta keresztül jutottam ki Lengyelországba, és Lengyelországba bekerültem egy olyan zenekarba, ahol viszont amerikai zenészek is játszottak, és végül volt egy ilyen 3-4 éves periódus az életemnek, amikor Európába turnéztunk olyan amerikai zenészekkel, akiknek én a lemezeim felnőttem. Tehát az, hogy én egy buszba ülök az Erik Marienthállal, vagy a Bill Evanssal, az nekem egy elmondhatatlanul nagy élmény volt, és azt éreztem, hogy de jó, én ezért gyakoroltam egész életem, hogy most itt üljek egyszer, nem tudom, van-e még idő, ez gyorsan elmondom, hogy egyszer repülővel utaztam ki, nem tudom, aztán Lengyelországba, és ami nagyon ritkán fordul elő jazzzenészekkel, de ezt most tényleg őszintén mondom, hogy az utazó közönségből valaki felismert. De ez azért volt, mert ő hobbi gitáros volt, tehát ő tudta, hogy én ki vagyok. És ő nagyon örült annak, hogy ott mi együtt fogunk utazni, úgyhogy beszélgettünk.
És te is nagyon örültél.
Én aztán nagyon. De nem én, talán ez kiderült itt is, hogy szeretek beszélgetni. És akkor ő kérdezett. Na és ő azt, egy ponton azt kérdezte, hogy rám meséltem neki, hogy hát most éppen megyek egy ilyen nemzetközi turnéba, és akkor kérdezte, hogy Miki, de mit szeretnél elérni? Tehát mi az a... És én azt mondtam neki, hogy figyelj, én ezt akarom csinálni. Tehát, hogy ha ez, amiben most vagyok, ha ez megy tovább, ez tök jó. Én nem akarok ennél előrébb, én pont ott vagyok, ahol lenni szeretnék. Úgyhogy így vagyok én ezzel a dologgal.
Nagyon köszönjük.
Én köszönöm.
Nagyon élvezetes beszélgetés volt, gyere máskor is.
Nagyon szívesen, ha föl tudok kelni.